Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és már itt vannak velem a stúdióban mai vendégeim, akiket nagyon sok szeretettel köszöntök. Gurin Eszter és Varga Szilvia mediátorok fogadták el a mai meghívásomat, és hát mi másról is beszélgethetnénk a mai adásról, mint a mediációról, aminek szerintem nagyon, nagyon fontos és nagyon sok haszna van a mindennapi életünkben, még ha ezt egy kicsit kevesen is tudják még sajnos. Köszönöm, hogy eljöttetek, ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk műsorsorán. Sziasztok!
Szia!
Szia!
Azt mondtam az előbb, hogy talán kevesen ismerik, ezzel egy picit talán óvatosan kell bánni, mert aki ismeri, az nagyon szereti ezt a módszert. Ugye a konfliktusoknak egy alternatív kezelési formája a mediáció. Tehát ugye aki ismeri, az szereti, aki meg nem ismeri, az meg tényleg nagyon nem tudja, hogy miről van szó. Ti hogy tapasztaljátok ezt? Szerintem induljunk el innen, hogy mennyire van benne, vagy tudod bejutni a köztudatba ez a konfliktus kezelési módszer?
Kezdem szívesen,
ha már egy mediátor.
Igen, mint egy mediációs ülésen kikezdi a megszakítás nélküli időt. Mennyire ismert? Szerintem egyre inkább, de még mindig nem eléggé. Nekem most a saját praxisomban az a tapasztalatom, hogy most úgy tudom mondani, hogy meglepően sokan jönnek úgy, hogy utána olvastak, hallottak róla, valaki ajánlotta nekik, hogy hiszen itt ők dönthetnek, és hogy amit eddig nem tudtak megbeszélni, azzal talán előrébb jutnak. Úgyhogy most ez így az idei év nagy felfedezése, hogy egyre többen jönnek, de szerintem ebben rengeteg munkánk volt, vagy akár bármelyik dolgozó kollégánknak, hogy edukálni kell még mindig, mesélni arról, hogy mire is jó a mediáció.
Miért van az, hogy mondjuk tőlünk nyugatabbra ezt jobban ismerik ezt a módszert is. Szerintetek mi kellene ahhoz, hogy némi tudatossággal tudjuk itthon is kezelni azt, hogy ha valami probléma van, ugye majd mindjárt elmondjátok, hogy milyen területeken lehet ezt használni, de hogyha valami probléma van, akkor nem kell feltétlenül a szőnyeg alatt tárolni hosszú ideig, hanem hogy lehet azzal egyébként dolgozni is.
Szerintem ez alapvetően társadalmi, kulturális neveltetési oka van, vagy akár nyilván nézhetünk történelmi okokat is, de erre nyilván olyan nagyon mélyen én nem tudok kitérni, viszont azt tapasztalom, hogy tényleg az, hogy vitázunk, vagy az, hogy veszekszünk, nem tudom, hogy Eszter hogy szokta hallani ezt a kifejezést, én rendszeresen ezt hallom így a családoktól, vagy pároktól, akik hozzám fordulnak, hogy hát veszekszünk, vagy hogy nem szerettünk veszekedni, vagy éppen a veszekedést akarják elkerülni, tehát hogy még ezt a szót is kevesen használják, hogy konfliktus, vagy konfliktuskezelés, vagy vitakultúra. Tehát alapvetően egy rossz hangzása van, alapvetően egy rossz konnotációja van annak, hogy vannak olyan helyzetek, amiben eltérő a véleményünk, és ezt így szépen inkább a szőnyeg alá söpörjük, és attól lesz jó a családi élet, hogy nincsenek konfliktusok. Tehát azt gondolom, hogy innen kezdődik a tudatosítás, ha már ugye Eszter is említett, hogy fontos, hogy minél több információt a mediációról elvinni az emberek felé, hogy szerintem így már ott vannak nehézségek, hogy a konfliktus kezeléssel van egy ilyen averziónk, hogy nem akarunk konfliktusokat, mert azzal csak a baj van, ha konfliktus van. Úgyhogy én is körülbelül ezt tapasztalom, amit Eszter is mondott ezzel kapcsolatosan, hogy még nagyon sok dolgunk van. Én meg szoktam kérdezni tréningeken, amiket szoktam tartani, hogy ismerik-e a mediációt, és olyan az a tapasztalatom, hogy olyan 10-30% között van a válaszadóknak az, aki azt mondja, hogy hát már hallott róla.
Milyen érdekes, most az jutott eszembe pont téged hallgatva, hogy szerintem nem vagyunk azzal tisztában, hogy mit jelent az, hogy konfliktuskezelés. Azt se tudjuk, hogy igazából ennek azért lehetnek fokozatai, most mondtad a veszekedést, vagy a vitát, tehát hogy sokan nem szeretik a veszekedést, mert az már mondjuk lehet, hogy magával hozza a hangos szóváltást, azt a fajta beszédstílust, amit nem szeretünk a másiktól hallani, de hogy mennyire merjük esetleg a vélemény különbségeket, ami teljesen más, mint egy veszekedés, ugye, felvállalni. Tehát, hogy merek-e valamiről egyáltalán őszintén megnyilatkozni a másik előtt, anélkül, hogy attól félnék, vagy tartanék, hogy én ezzel az ő lelkében jól belegyalogolok. Pedig ugye itt nem arról van szó, hogy én bántani akarom a másikat, csak lehet, hogy egy adott dologról nekem teljesen más az elképzelésem, a véleményem. És hogy ezt felmerem-e vállalni. És akkor már mindjárt nem arról beszélünk, hogy veszekszünk, hanem hogy őszinték merünk-e lenni egymással, anélkül, hogy egyébként azzal bárkit bántanánk.
Nagyon izgalmas, mert hogy ennek van még egy olvasata, hogy miért nem vállalom fel, miért nem merek őszinte lenni. Tehát először is, ha őszinte vagyok a másikkal, sebezhetővé válok. Hiszen egészen más mélységben tud egy beszélgetés folyni, hogyha felvállalom a véleményemet, elmerem mondani, hogy én mit szeretnék, és ez a másik olvasat, hogy én azt tapasztalom a hozzám fordulóknál, hogy sokkal inkább indok az, hogy nem merem elmondani azt, amit én gondolok. Mi van, ha az nem is úgy van, ahogy én gondolom? Mi lesz, ha akkor nem lesz elfogadva ez a helyzet? Vagy én öntök olajat a tűzre. Ezután szokott csak felmerülni, hogy azért nem mondom, mert nem akarom megbántani. Meg itt szokott bejönni, hogy inkább nem mondom, mert én konfliktus kerülő vagyok, tehát ezt a szót az ügyfeleimnek 90%-a bámulatosan tudja használni, hogy azért nem veszekedtünk eddig, mert én konfliktus kerülő vagyok. És akkor itt áll, hogy nem képes kiállni magáért, nem képes az önérdekérvényesítésre például.
Picit, ha hozzátehettem a másik oldalt, mert most olyan helyesen beszéltetek arról, akik ilyen kedvesen kommunikálnak, és azt mondják, hogy nem vállalják föl, mert félek, hogy megbántom, vagy félek attól, hogy mi lesz a következmény. Azért ott általában van egy másik fél is, aki miatt adott esetben jogos, hogy nincs meg a pszichológiai biztonság, hogy nincs meg a bizalom, nincs meg az, hogy tényleg fölvállalható a vita, mert hogy lehet, hogy tényleg bántást kapott a másik oldalról, és vannak sajnos olyan felek is, akik igenis bántani akarnak, és ez nem feltétlenül van tudatosan, tehát hogy itt még akár a gyerekkori mintákat is idehozhatjuk, hogy ki milyen gyerekkori helyzetből jön, akár családi háttérrel, vagy akár tényleg kapott-e valamilyen mintázatot arra, hogy a konfliktust hogy kezeljük, és általában a két végletet kapják, tehát hogy vagy azt hozzuk magunkkal, hogy nagyon csúnya veszekedések vannak, vagy azt, hogy a szőnyeg alá söpörjük, és akkor abból baj nem lehet.
Én olyat is hallottam, hogy valaki azért nem mondja el a véleményét, és azért nem bocsátkozik konfliktusokba, mert attól fél, hogy akkor nem fogják szeretni. Tehát, hogy a másik nem bántja, mondjuk tettleg szóval, de például megvonja tőle a szeretetét. Nagyon érdekes ok, vagy indok arra, hogy akkor csendben maradok.
Hát a csendelbüntetés párkapcsolati helyzetekben ez egy nagyon-nagyon elterjedt büntetési mód, hogyha ezt így használhatom, mint kifejezés, de alapjáraton pszichológiai értelemben egyértelműen erről van szó.
Meg szerintem itt is hozzátehetjük a gyerekkori mintákat, tehát hogy nagyon sokszor tényleg vélt vagy valós módon is tényleg történhet ilyen, hogy a másik oldalon nem kap tényleg szeretetet. Tehát, hogy vagy valóban előfordul a csendelbüntetés, vagy gyerekkorban láttam ezt a mintát, és már attól tartok, hogy ha én fölvállalom, akkor csenddel fognak büntetni, és akkor inkább azzal próbálok megfelelni, hogy fel sem vállalom ezeket a konfliktusokat, és hozzáteszem, hogy a gyerek énemnek ez egy teljesen jogos félelme, mert ugye a gyerek az tényleg adott esetben, hogyha felvállalta a véleményét, és utána valamilyen büntetés érte, akkor ő tényleg attól tarthatott, hogy ő neki nem fogják ellátni a szükségleteit, nem fog figyelmet, nem fog szeretetet kapni. Tehát aki felnőtt korban ettől tart, ő neki nagyon sokszor gyerekkorból származik ez a megélése, és ez tudattalanulhat a felnőttkori viselkedésére.
Na már a gyerekeket megemlítettétek, vagy legalábbis most akkor térjünk át azokra a gyerekekre, akik sok esetben vannak a kortársak által kitéve annak, hogy konfliktusos helyzetbe nem merik felvállalni a saját véleményüket, vagy a saját elképzeléseiket. Nyilván ők egy nagyon kiszolgáltatott életkorban vannak. Ha csak azt nézzük, hogy mennyire fontos a kortársaknak a véleménye szerepe a gyerekek életében, akkor az a fajta megfelelés, ami ilyenkor ugye bennük dolgozik, az nagyon erős, hogy mindennel egyetértsenek, vagy mindenbe is be lehessen őket húzni, de hogy már kilógjanak a sorból, aztán kiközösítsék őket. De nagyon sok oka van tényleg annak, hogy miért és hogyan reagálnak a gyerekek egymás viselkedésére. Még akkor is, ha belül esetleg egyébként ellenkezik a saját értékrendjükkel néhány dolog. De hogy ez egy, szerintem ez egy rettenetesen fontos terület, és ezzel nagyon komolyan foglalkoztok ti. Hogy a gyerekeket hogyan lehet arra megtanítani, hogy mikor is hogyan vállalják a konfliktust, gesztusaikat, a véleményüket, hogyan merjék. Hol tartunk ebben most szerintetek itt Magyarországon? Mert majd az előbb a felnőttekről beszéltünk, tehát, hogy vagyunk amilyenek, vagyunk mi felnőttek, mit lehet a gyerekekkel kezdeni, akik még majd most lépnek a felnőtt korba akár?
Szerencsére nagyon sok mindent, és van nagyon sok jó példa, meg lehetne még sokkal több is, tehát, hogy ezért is dolgozunk ezen a területen, mert hiszünk abban, hogy minél több pedagógus is megismeri ezt a módszert, eljut a szülőkhöz, akkor a gyerekeknél igenis elindítható a változás. Nagyon fontos, hogy ott a kommunikációval, érzékenyítéssel, csapatépítéssel kezdődik, és erről majd Szilvi biztos, hogy tesz kiegészítést is, hiszen az erőszakmentes kommunikáció az, hogy érzésekről, szükségletekről tudjanak a gyerekek beszélni, legyenek erre szavaik, tehát legyen egyáltalán szókincsük, és ez már óvodáskorban elkezdhető. Akár játékos módon célzottan, de akár azzal, hogy mondjuk minden nap mesélünk a gyereknek. És ez erre később tudunk építeni, de itt átadom a szót Szilvinek az erőszakmentes kommunikáció miatt.
Köszönöm, igen, mert az egy nagy szerelmem, és szeretek is vele foglalkozni. De hogy valóban, ahogy ezt el is mondtam, még talán annyival egészíteném ki, hogy abban ugye generációkutatók is már egyetértenek, hogy nagyon fontos az, hogy olvassanak a gyerekeknek már egészen pici kortól, meg hogy utána ők is olvasóvá váljanak, és itt ez ugye kapcsolódik a szókincsbővítéshez, amit Eszter is mondott, és felnőtteknél is nagyon sokszor azzal indítunk, hogy szókincsbővítéssel, mert hogy nincsenek szavaink, nem tudjuk kifejezni azt, hogy azon kívül, hogy jól vagyok, rosszul vagyok, mérges vagyok, nagyon sokszor nincsennél több szókészletük a gyerekeknek sem, meg a felnőtteknek sem az érzések megfogalmazására. És ebben valóban egy nagyon jó eszköz az erőszakmentes kommunikáció, aminek utána lehet olvasni, tehát akár a kedves hallgatók is utána nézhetnek, és autodidakta módon is érdemes akár videókat hallgatni ezzel kapcsolatosan, akár Marshall Rosenberg könyvét elolvasni. De hogy ugye, ha a családról beszéltünk, hogy adott esetben nem jó mintákat hoz valaki otthonról, és ez egy ideális állapot, hogyha a családban is tudják megsegíteni a gyerekeket, de azt gondolom, hogy az iskola is egy nagyon erőteljesen ható közeg, amit te is említettél, hogy akár amiatt, hogy közösséghez akarunk tartozni, és ez egy nagyon alapvető motiváció és igénye mindenkinek, hát akkor miért ne lehetne egy olyan közösséghez tartozni, ahol fontos az, hogy empátiával bánunk egymással, de közben megmutathatjuk, hogy mi a véleményünk, és mik a szükségleteink, és ebben hatalmas szerepe van az iskolai rendszernek. Rendszer alatt most azt értem, hogy akár a pedagógusoknak, akár a bármelyik iskolai szereplőnek, akár a szülőknek és a gyerekek közösségének, akár a nagyobbacska gyerekek, hogy hogyan hatnak a kisebb gyerkőcökre.
De ha már az iskolai rendszert megemlítetted, akkor az iskolai rendszerek erre készen állnak? Tehát megvan az a rendszer a rendszerben, ami segíti a gyerekeket, hogy megfelelően kifejezzék az érzéseiket, anélkül, hogy elvárásokkal, bántással, váddal illetnék bármilyen problémával kapcsolatban a többieket. Meg tudjuk tanítani arra a gyerekeinket, hogy hogy bánjanak és hogy kommunikáljanak egymással?
Szerintem igen. Bármilyen hierarchikus is a rendszer jelenleg Magyarországon, nagyon sok kezdeményezés van, és még így is van helye annak, meg lehetősége, hiszen elég sok pedagógus él azzal, hogy akár osztályfőnöki órán, akár délután a napközis időből elcsípve bevigyen, vagy akár olyan témákat, beszélgetéseket, vagy olyan játékokat, amikor mi oktatjuk a pedagógusokat is, akkor az első gondolat általában az, hogy na jó, de erre hol lesz időnk. És mivel a képzés amúgy meg egy dolgozattal zárul, jellemzően megtalálják azt az időt, hiszen például egy irodalom órába be lehet építeni azt, hogy hiszen olyan szöveget olvasunk, ahol tudunk a szókinccsel dolgozni. Osztályfőnöki órán tudunk arról beszélgetni, hogy mitől működik a mi osztályunk, mitől jó a mi osztályunk, milyen szabályokat fogunk betartani ahhoz, hogy például ne legyen bántalmazás a mi osztályunkban, vagy ha mégis megtörténik, akkor annak mi a közössége. Alkothatunk szabályokat, és ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha bevonjuk a gyerekeket, bevonják a pedagógusok a gyerekeket, akár a szabályalkotásba, akár ezekbe a beszélgetésekbe, játékokba, a gyerekek ezt szeretik. és ha ők ebben részt vehetnek aktívan, nem így felülről jön, hogy már pedig ez a szabály, ha megszeged fekete pont, nem tudom, boszorkány pecsététől, az intőn keresztül életkorilag, hogy ki hol tart, melyik fokozaton jár az iskolába, akkor a gyerekek motiváltak arra, hogy betartsák, illetve arra is, hogy egymással betartassák ezeket a szabályokat.
Hogy mennyire van egyébként intézményi vagy rendszer szintű támogatottsága ennek, azt gondolom, hogy alapvetően annak pont sajnos nincs, amit ugye Eszter mond, és amit mi szoktunk ugye a pedagógus képzésen tényleg tanítani, hogy ez akár ilyen picike lépésekben, picike játékokkal bevihető, de erre nincsen órarendi keret. Tehát, hogy erre én amennyire tudom, amennyire hallom, nincsen igazából erre vonatkozóan még csak ajánlás sem. Viszont az egy jó dolog, amivel szerintem sokan nincsenek tisztában, hogy egyébként meg mediációra van lehetőség az iskolákban, sőt nem csak, hogy lehetőség, hanem ugye a köznevelési törvény erre rendelkezik, vagy erre vonatkozóan rendelkezik is, hogy ugye közvetítést azt igénybe kell venni, vagy szükséges a közvetítői eljárás lefolytatni, akkor, hogy a fegyelmi eljárás van az iskolában. Tehát, hogy erről azért érdemes tudni szülőként is, azt gondolom, hogy erre van lehetőségünk, hogyha bármi hasonló esetbe kerül a gyerkőcünk. Tehát így részben azért elkezdett már becsepegni az intézményi keretek közé és a rendszerbe, de azt, ahogyan lehet a szókincsbővítést, az érzékenyítést, a játékos tanulást bevinni a gyerekekhez, azt viszont mindenképpen egyedi módon lehetséges a pedagógusok iskolák által, de valóban nagyon-nagyon sok jó kezdeményezés van már.
Gyerekeknél hagytuk abba, és ahogy van-e rendszer, nekem meg az jutott eszembe, hogy sokszor nem is az a baj, talán nem árulok el nagy titkot, hogy picit közelebbről ismerem én is ezt a világot, tekintve, hogy így elfoglalkozom is vele, gyakorló mediátorként, de hogy én azt látom, hogy sokszor a családokban otthon van probléma, otthon nem tudják a szülők a problémáikat egymás között rendezni, ami aztán kihat a gyerekre, ami problémát aztán a gyerek pedig bevisz a saját közösségében, és lesz belőle egy hatalmas kalamajka, amit aztán valaki megpróbál valahol, vagy egy mediátor, vagy a pedagógusok ugye rendezni az intézményeket keretein belül. És lehet, hogy meg is lehet ezt oldani, például a mediáció segítségével, de ettől még otthon megmarad a probléma. És a gyerek hazamegy. Vagy a gyerekek hazamennek, és ugye ez nem egyedi, sajnos. Ilyenkor mi a jó szisztéma, hogyan lehet nevelni a, jó értelemben mondom, nevelni a szülőket is arra, hogyha gond van, akkor kérjenek segítséget is, ne az legyen, hogy vagy elnyomják, vagy úgy élik meg, hogy aztán, ami a környezetükben van, ott minden sérül.
Én két irányt mondanék, az egyik irány az, ha már ugye az iskolákról beszéltünk, meg az iskolai rendszerről, és most akkor úgy beszélve az iskolai rendszerről, hogy ugye ki mindenki alkotja az iskolának a közösségét, és ugye ebben mi mindig bele szoktuk érteni, amikor erről beszélünk, a pedagógusokat is, a diákokat is, és a szülőket is. Tehát akár erről az oldalról az iskola is tehet azért, hogy szervezzen olyan beszélgetéseket, kezdeményezzen olyan előadásokat, olyan közös programokat, érzékenyítő programokat, ahol mondjuk a szülők is tudnak részt venni, és a szülők is kaphatnak ehhez segítséget, információt. És szerintem nem árulok el vele titkot, meg nem vagyok ettől pesszimista, hogyha azt mondom, maximum realista, hogy mindig lesznek olyan gyerekek, akik ilyen családokban fognak nevelkedni. De a gyerekeket tudjuk erősíteni, támogatni. Tehát, hogy nekik is tudunk, ugye ez a másik irány, ha már ugye említettem, hogy két irány jutott közben eszembe, hogy a másik irány mindenképpen az lehet, hogy a gyerekeket erősítjük, és lehet, hogy csak őket tudjuk elérni, mondjuk egy iskolai környezetben, de ők, hogyha ezt már picikortól úgymond magukba szívják az intézményekben, akkor kialakul egy magabiztosságuk, kialakul egy tudatosságuk ezzel kapcsolatosan, és ezt már, ha már nagyobb bacskák lesznek, akkor be tudják vinni a családba is.
Ahhoz a részhez kapcsolódok, hogy az iskolai területen túl, és ebben nekem is van tapasztalatom, mert volt olyan lehetőségem, ahol nem csak a gyerekekkel és a pedagógusokkal dolgoztam, hanem ehhez társult kettő darab szülőértekezlet is, ahol amúgy a második szülőértekezletre sokkal több szülő eljött, mint az elsőre, és én utána hallottam vissza, hogy az elsőre azért nem jöttek el, mert ők azt gondolták, hogy úgymond ki lesznek osztva, hogy mit csinálnak otthon rosszul. Tehát erre is gondolnunk kell, amikor mi arról beszélünk, hogy szülők edukálása, és mivel ez nem történt meg, meg közben látták a gyerekeken a változás, meg az osztály viselkedésén, így a második szülő értekezletre már nyitottabbak voltak, és mertek kérdezni is, hiszen amiket amúgy iskolában például szabályokat alkotunk, ezek otthon családi szabályalkotásként ugyanúgy működhetnek, családi kupaktanácsnak szoktam hívni, amikor tanítom ezt az úgynevezett, hát nevezzük módszernek. A másik pedig, hogy, és itt igen, tehát egyetértve Szilvivel, hogy nem tudunk mindenkit elérni, de hogy én dolgozom rendesen havi szinten olyan szülőkkel, akiket érdekel az a téma, tehát hogy ők tudatosak abban, hogy hogyan legyenek jól a gyerekeik is, és ők is. És ott szerintem így a beszélgetéseinknek 80%-át azok az alapelvek adják, ahogy én mediátorként dolgozom. És hogy ezek még mindig olyanok, amire így rácsodálkoznak, hogy igen, én kérdezzem meg a kamaszt, hogy ő mit szeretne csinálni. És igen, miért ne kérdezzem meg, ha nekem az az igényem, hogy közös program legyen. Ha nekem a közös program az igényem, akkor a kamasz adott esetben miért ne választhatnák ki, hogy mi legyen az a közös program. Tehát akár ilyen apróságokon, sok-sok beszélgetésen múlik az, hogy eljusson a szülőkhöz.
Itt egy nagyon apró kis kiegészítés jutott közben eszembe, hogy mondtad, hogy ugye a kamaszokkal, hogy megkérdezzük-e a kamaszokat, és hogy most ugye ez egy nagyon felkapott téma, hogy a generációk hogyan működnek, és azt gondolom, hogy ugye a mi generációnk az, akiknek kamaszaik vannak, vagy akár már ilyen fiatal felnőtt korú gyerekeik, viszont hagyj dicsérjem meg a fiatalabb generációt, mert hogy őket sokat szokták szapulni, de hogy ezen a téren meg azt gondolom, hogy van remény, mert ők sokkal tudatosabbak. Ja, tehát, abszolút. Hogy én is sokkal, egyre többet találkozom olyan, akár 20 éves fiatal szülőkkel, vagy szülőségre készülő párokkal, vagy akár 30-as éveikben járó fiatal szülőkkel, akik már viszont ezt sokkal tudatosabban kezelik, és igenis keresik az információt, és utána olvasnak, és tanulnak, és fejlesztik magukat, hogyha olyan mintáik vannak, amik nem annyira jó minták, és ebben már sokkal ügyesebbek, ja, konfliktuskezelésben, meg a mediációval kapcsolatos tudatosságban is.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, a mediáció fontosságáról beszélgetünk, szerintem életkortól függetlenül ez a módszer nagyon hasznos. A mai vendégeink Gurin Eszter és Varga Szilvia mediátorok, most egy pici szünetet tartunk, de ne menjenek messzire, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.